Isten igéjét olvasom Máté evangéliumának második részéből. A második résznek. Hát a 13. versétől. Nem jó a fényviszony, úgyhogy otthon jobban kapcsolják fel a testvérek a világítást, hogyha látni akarják az ige helyet. Miután eltávoztak, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában, és így szólt. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, menekülj Egyiptomba, és maradj ott, amíg nem szólok neked, mert Herodes halálra fogja kerestetni a gyermeket. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját még ének idején, és elment Egyiptomba. Ott volt Herodes haláláig, hogy beteljesedjék az, amit az Úr mondott a proféta által. Egyiptomból hívtam el fiamat. Amikor Herodes látta, hogy a bölcsek túljártak az eszén, nagy haragra lobbant. Elküldte embereit, és megöletett Betlehemben, és annak egész környékén minden két esztendős, és ennél fiatalabb fiú gyermeket. Annak az időpontjának megfelelően, amelyet pontosan megtudott a bölcsektől. Ekkor teljesedett be az, amit Jeremiás prófétált. Hang hallatszott Rámában, nagy sírás és jajgatás. Ráhel síratta gyermekeit, és nem akart megvigasztalódni, hogy már nincsenek. Amikor Herodes meghalt, íme az Úr angyala megjelent Józsefnek álmában Egyiptomban, és ezt mondta. Kelj fel, vedd a gyermeket és anyját, és menj Izrael földjére, mert meghaltak azok, akik a gyermek életére törtek. Ő pedig felkelt, vette a gyermeket és anyját, és Izrael földjére ment. Amikor azonban meghallotta, hogy Júdeában Archelaus uralkodik, atya Herodes után, félt oda visszatérni. Miután pedig kijelentést kapott álmában, Galilea területére vonult vissza. És amikor odaért, abban a városban telepedett le, amelyet Názáretnek neveztek, hogy beteljesedjék, amit a proféták mondottak, Názáretinek fogják őt nevezni. Köszöntöm én is a kedves testvéreket. És tegnap az volt az ige hirdetésben a kérdés, hogy hol van Isten? És tulajdonképpen a mai ige hirdetés ezt viszi tovább. Hol van Isten a sötétségben? Mögöttünk vannak az ünnepi ételeknek az ízei, az ünnepi asztal, az ajándékok. Volt karácsonyunk másképp, másmilyen, de mégis volt ünnep. És mégis, mintha ez a karácsonyi hangulat, ez a karácsonyi fény, mintha nem lenne elég erős ahhoz, hogy az előttünk álló utat bevilágítsa. Mégis, mintha előre néznénk, árnyék borulna a mi szívünkre. Nem tudjuk, hogy mi az, ami előttünk van. Tudjuk, hogy mi van mögöttünk. De mit tartogatnak az előttünk álló napok, hetek? És a mai igével, a mai ige felolvasott ige szakasszal, a karácsony utáni ez első karácsony utáni történésekkel Isten szeretné készíteni a mi szívünket arra, hogy hogyan legyünk jelen az elkövetkezendő időszakban. Három ponton fogjuk végig kísérni a mai igének a történéseit. Először rá fogunk tekinteni, hogy már életek kezdetén a világ világosságára milyen sötétség borult. Majd megnézzük, hogy Isten gondviselő kegyelme hogyan volt jelen Jézus Krisztusnak az életében, a szülei gondviselésén, az előzetesen kapott ajándékokon és a beteljesült ígéreteken keresztül. Aztán körbejárjuk harmadik pontként, hogy ez számunkra, a mi szívünk erősödése szempontjából mit is jelent? Isten hogyan szeretné használni ezt a történetet, hogy felkészítsen minket az elkövetkezendő időszakra? Először tehát nézzük meg, hogy Milyen az a sötétség, mekkora is volt ez a sötétség, ami a világ világosságát körbevette. És ehhez egy kicsit lépjünk is vissza az ünnepnek a fényébe. Tegnap hallottuk, hogy Isten hogyan simítja ki azt a feszültséget, annak a felfoghatatlan terhét Józsefnek a szívében és életében, hogy az ő felesége a Szentlélek által fogant és olyan gyermeket vár, akihez Józsefnek test szerint nincs semmi köze. És a Bibliában jól ismerjük a történetnek a folytatását. Tudjuk, hogy hogyan születik meg a világ megváltója. Előttünk van, ahogy az angyali seregeknek a fénye beragyogja az eget, és örvendezve éneklik, hogy dicsőség mennyben az Istennek. A menny ünnepe után a föld is bekapcsolódik, hiszen a pásztorok elindulnak ünnepelni Jézust. És aztán a pásztorok után megérkeznek a napkeleti bölcsek, hogy hódoljanak és tiszteletüket tegyék a világ megváltója előtt. Találkozik a menny és föld öröme és ünnepe. És a felolvasott igeszakaszunk, mintha egy tolvonással írná át az ünnepi hangulatot, a történteket. Még mintha csak most mentek volna ki a napkeleti bölcsek az istálló ajtaján. Még minden olyan idilli. Még látjuk, ahogy bepolyálva ott fekszik az újszülött, ahogyan nézik a szülők a gyermeket. Még érezzük a mirhának az illatát. Még most jöhetne a megnyugvás, még most jöhetne a felengedés, a hosszú út után, a sok-sok feszültség, ami a családdal ott volt. Most jöhetne a regenerálódás, végre megérkezünk az ünnepbe. Földi és mennyei bizonyítékok alátámasztják, hogy aki született, az több, mint egy kisgyermek, a világ megváltója. Most lehetne hátradőlni, ünnepelni. És nem ez történik. Olyan, mint egy őrült rémálom kezdődne el, veszőfutás az életért. Álomban Isten kijelenti, hogy a féltékeny uralkodó vérengző tervvel úton van. A halál szele már csapkodja az újszülöttet. József őrült módon ének idején összepakolja a családját, és útnak indul az ismeretlenbe. A megmentőt menekíteni kell. Hihetetlen szinte késsel vágható az a sötétség, ami a kibontakozó üdvterv valósága körül van. Felfoghatatlan, hogy a világ világossága, mintha eltűnne, mintha a sötétség elnyelné. És feltehetjük a kérdést jogosan, hol van Isten? Azt kell, hogy mondjuk, hogy Isten benne van a sötétségben, jelen van a sötétben. Megengedi mindazt, ami megtörténik, ami éppen zajlik. De a második pontba lépve, vizsgáljuk meg, hogy hogyan is van jelen. Jelen van, de hogyan van jelen Isten ebben a sötét időszakban, ebben a bizonytalanság és félelmekkel körbeölelt időszakban. Jelen volt Isten szülein keresztül, az előre kapott ajándékokon keresztül, és a beteljesült ígéreteken keresztül. Tehát a szülein keresztül Isten gondoskodott a világ megváltójáról, Isten gondoskodott az ő fiáról, úgyhogy kiválasztott neki két embert, Máriát és Józsefet, az ő gondjaira bízta őket, hogy vigyázzon rájuk, hogy biztonságban helyezzék az ő fiát. A képzőművészetben több festőt is megihletett az egyiptomi menekülésnek a története. Megfestette Rembrandt, megfestette Caravaggio is a történteket. És az utóbbi képen, nagyon érdekes, hogyha rákeresünk az interneten, akkor a bal, ahogyan öleli Mária a gyermeket, a képnek a bal sarkában egy sas szárnyat láthatunk. És ez olyan szépen túlmutat, illetve az egész helyzetet megmutatja előttünk. Bepillantást enged, ahogy a féltő anya óvja és védi a gyermekét, mint a sas védi az ő fiókáját. Mária és József tehát Isten választott eszköze volt Jézusnak az életében és Isten kezében. És kiemelkedik most itt a felolvasott igeszakaszban Józsefnek a szerepe, aki nem bizonytalankodik, aki azonnal lép, aki azonnal reagál, aki tulajdonképpen a saját szívének a szándékát, a saját akaratát alárendeli az Isten szívének a szándékának és az Isten akaratának. Nem hiába írja az ige, hogy József igaz ember volt, aki aláhajtja az ő szívét és akaratát a mindenható Istennek. Tehát jelen van Isten ebben a sötétségben, a szülők gondoskodásán keresztül. És jelen van az ő gondviselésén keresztül, ahogy a mindennapi szükségeit betölti az ő fiának. Nem olvassuk az ígében konkrétan, hogy ez hogyan történik, de az egyik írás magyarázó megemlíti, hogy nagy valószínűséggel Jézus és családja 3,5 évig tartózkodik Egyiptomban. Joggal merül fel a kérdés, hogy ez az tovább ott tartózkodás és az utazás, hogy ezeknek a költségeit honnan fedezte a szent család. Hiszen akár az étkezés, akár a szállás egy szűkös anyagiak között élő zsidó család számára, ez nagy kihívás. És azt mondja ez az írás magyarázó, hogy a kopt elképzelés szerint azokból az ajándékokból fedezték a megélhetésüket és a mindennapi betevőre való pénzt, hogy abból az ajándékokból, a gazdag ajándékokból hát éltek, váltották be, tehát hogy abból éltek, igen, az volt, ami számunkra a mindennapi megélhetést biztosította. És nem tudjuk azt, hogy valójában ez így történt-e. Egyébként, ha így történt, akkor az nagyon szép, hogy Isten már előre gondoskodott, már jó előre, az ünnepben gondoskodott az ő fiáról. De még ha nem is így történt, akkor is biztosak lehetünk, hogy nem csak a vadállatoktól, az úton a családra veszélyt jelentő rablóktól és vadállatoktól óvta meg a családot Isten, hanem az ő mindennapi szükségeiket is betöltötte. És még itt a második ponton belül nézzük meg, hogy az ígéretek beteljesedése által hogyan volt jelen Isten ebben az időszakban. Ugyanis, amikor azt látjuk a mindennapi történések szintjén, hogy a szétdobáló, a diabolosz győzedelmeskedik, és mintha ő ülne ünnepet a vérengzés által, mintha fordulna egyet az ünnep, azáltal, hogy ránézünk az ószövetségi ígéretek beteljesedésére, ezáltal megláthatjuk, hogy a földi történésekkel párhuzamosan a mennyei történések is nagyon aktívan futnak. Ugyanis Isten az akkor és ottnak a sötét szövetébe beleszövi az üdv történetnek az aranyszálait. Fiának életútjának ezt a részét tudatosan beleilleszti az ő tervébe. Nem véletlenek sorozatával állunk itt szembe, hanem isteni tervszerűséggel. 3 helyet említ Máté, hogy melyek ezek az ígéretek. 3 ószövetségi igehely, ahol Isten ígéretei beteljesülnek. Ugyanis ez a 3 ószövetségi igehely, ez a 3 ószövetségi ígéret, az Isten háromszoros ígéretet beteljesítő ámenje a jelen történései között. Ő az, aki az emberi személyes történetről a figyelmet egy nagyobb történetre szeretné irányítani. Ő az, aki a bűneset óta azon fáradozott, hogy amit az Édenkertben ellopott az ördög az embertől, az Isten kapcsolatára és az ember kapcsolataira nézve, azt Jézusban visszaadja. És a három ígéret beteljesedésével Isten fel akarja nyitni az ő népének a szívét és szemét arra, hogy ő az, aki szabadít. Ő az, aki vigasztal. És ő az, aki Szentje által viszi ezt véghez. Nézzük meg közelebbről ennek a három ígéretnek az útját, hogy hogyan teljesedik be. Hozsás könyvében Istennek a különlegesen lehajló, gyengét szeretetét olvassuk. Olyan, mintha egy szerelmes levele lenne Istennek az ő népéhez. Emberi kötelékkel vontam őket, a szeretet kötelékével. Úgy bántam velük, mint amikor valaki arcához emeli gyermekét. Jóságosan enni adtam neki. Betekintést nyerünk az Isten népe iránt szenvedő szeretetének a helyére. A szívének a közepére. Ahogyan Isten próbálja a szeretet kötelékével magához vonni az ő népét. És azt olvassuk, hogy de ez a nép elfordult tőlem. Azt olvassuk, hogy ez a nép megrögzötten elfordul. Bűne miatt megérdemelni a nép az elvettetést, hogy Isten hátat fordítson nekik. De Isten, mint egy reménytelen szerelmes, újra és újra megbocsát, újra és újra keresi az ő népe szívének a szeretetét. Ahogyan Isten egykor ezt a kemény nyakú népet fiává fogadta, és kiemelte az egyiptomi rabszolgaságból, úgy hozza el most neki Egyiptomból a szabadító Krisztust. És csak ezzel az ígérettel, ennek a valóságával teljesedik be a prófétának a szava végleg. És tulajdonképpen történik ezzel egy fordított exódusz, hiszen a halál földjéről ragadja ki Izraelt Isten, és most pedig beküldi az életet a halál földjére, hogy ott munkáljon majd szabadítást és vigasztalást az ő népe számára, és ragadja majd onnan ki az ő fiát. Isten tehát szabadító úrként teljesíti be az ő ígéretét. A Jeremiási ígében pedig, mint vigasztaló van előttünk Isten. Amikor Izraelt elhurcolták a babiloni fogságban, akkor a Jeruzsálemtől 8 kilométerre fekvő Rámában gyülekeztek össze. És a bibliai hagyomány szerint itt siratta el Ráhel az ő gyermekeit, ezt olvassuk, és maga az ige, ahol, amire utal, Ráhel halálának a helyszíne is itt van Rámában. És a Jeremiási ige helyen azt olvassuk a sírás leírása után, hogy Isten azt mondja a népének, hogy hagyja abba a sírást, mert a fogságba elvittek, vissza fognak térni. Ez az ígéret teljesedik be, és teljesedik ki Jézusnak az eljövetelével. Hiszen a nép visszatért fizikai értelemben már a fogságból, de a proféta Jézusban látja ennek az ígéretnek a teljes beteljese, a végső és teljes értelmét. Ő örökre megszabadítja az ő népét a bűn hatalmából, és örökre megvigasztalja az ő népe szívét. A harmadik ígéret pedig akkor teljesedik be, amikor József visszatér Egyiptomból Herodes halála után. Hazatérnek, talán József Betlehembe szeretett volna visszamenni, és aztán, amikor meghallja, hogy Herodes utódja Archelaus, ott az, aki uralkodik, akkor megijed, és talán jogosan is tart Herodes utódjától valószínű József. És Isten ismét belelép határozottan a történetbe, és azt olvassuk, hogy kijelentést kap József. Álmában kijelenti, hogy a galileai Názáret nevét szeretné az ő fiához kötni, az ő fia nevéhez hozzácsatolni és hozzákötni. És ezáltal teljesedik be a proféták jövendőlése, miszerint Názáretének fogják őt nevezni. Hogy melyik lehet a konkrétan az az ószövetségi ige hely, amire itt utal Máté, abban nem biztosak az írás magyarázók sem. Kettő ige helyre gondolnak, Bírák könyvére és az Ézsaiás könyvére. Hiszen egyrészt a kifejezés összecseng a názír Istennek szentelt életű férfi kifejezéssel, ami szorosan kapcsolódik Sámsonhoz, aki Istennek szentelt férfiként az ő népét megszabadította az ellenségtől. De utalhat az Ézsaiás 11.1-ben levő vesszőszára is, hogy a messiás isai vesszőszála lesz, aki isai törzsökéről fog kihajtani. Tehát az, hogy Jézus názáreti lesz, szintén nem a véletleneknek a sorozata, hanem ez az üdv terv része. A sötétségen átszűrődő isteni kegyelem része az, hogy a fiának a neve és a fia neve előtt álló jelző is üzenetet tartalmaz. Azt üzeni, hogy az Istennek szentelt, isai törzséből kihajtott vesszőszál fog szabadulást hozni az ön népének. Hogyan van jelen a sötétségben Isten kegyelme a beteljesülő ígéreteken keresztül? Úgy, hogy bepillantást enged a földi történések mögé. Olyan, mintha megnyílna a függöny, és egy másik színdarab lenne láthatóvá. Láthatóvá válik egy mennyei jelenet, ahogyan Isten üdvösséget munkál az ő népe és az egész emberiség számára. Calvin így fogalmazza meg a szuverén Isten szuverén módon való munkálkodását. Isten úgy igazgatta a dolgokat fia megszabadításakor, hogy adott ugyan jeleket mennyei hatalmából, de mégsem nyilvánította ki annyira teljesen, hogy nem maradt volna mégis elrejtve az erőtlenség látszata alatt, ugyanis még nem érett meg az idő Krisztus nyilvánvaló megdicsőülésére. Ebből azt is megtapasztalhatjuk, hogy Isten nem mindig egyféleképpen oltalmazza ővét, hanem erejét egyszer hatalmasan nyilvánítja ki, máskor pedig sötét lepellel vagy árnyékkal födi le, és csak szikrákat villant fel belőle. És ezt látjuk az egyiptomi menekülés történetén. Ott van a sötét lepel, de azzal, ahogy Isten jelen van az ő kijelentése által, a szülőkön való gondoskodáson keresztül, a mindennapi szükségek betöltéséig, az ígéret beteljesedéséig, azáltal mégis az ő hatalmának és kegyelmének a szikrái felvillannak ebben a történetben. És végül a harmadik ponthoz érve, nézzük meg, hogy mit rejt számunkra ez az egyiptomi menekülés. Hogyan szeretné Isten felkészíteni a szívünket az elkövetkezendő időszakra? Hogyan szeretné formálni a mi látásmódunkat? Hát először is az első karácsony után, ahogy nem egy wellness üdülés következett, valószínű, hogy ránk sem az a kerékvágás vár, amiből tavasszal kiestünk. Hanem számunkra is, azért is érezzük a szívünkre ráboruló árnyékot, mert tudjuk, hogy nem oda térünk már vissza, ahonnan kizökkentünk. És mégis a mai ige arra hív bennünket, hogy akkor és ott, ahogyan Istennek a kegyelme benne volt a sötétségben, jelen volt, itt és most is velünk lesz Istennek a kegyelme, akár lelki, akár anyagi nehézségek között vagyunk, vagy leszünk. Olyan gyönyörű az, hogy Isten nem úgy hozta el a szabadítót, hogy a fia ne lépett volna bele abba, amiből meg akarta szabadítani az ő népét. Jézus tudta azt, hogy milyen a menekülés. Jézus tudta azt, hogy milyen a küzdelem, milyen a bizonytalanság, a nélkülözés, a félelem. Ízelítőt kapott ebből Egyiptomban. és végül kiteljesedett ez a kereszten. Amikor egyedül érzed magad a küzdelmeidben, akkor hidd a Szent Lelket, és kérd, hogy vigyen oda-vissza téged, a Szent Család útjára, ahogy Egyiptomba menekül. Járd velük végig azt az utat, és csodálkozz rá arra, hogy hogyan van jelen a sötétben a mindenható Isten. Mert lehet, hogy sötétség leple alatt történik minden. De az Isten jelen van, akár a szavaival, akár embereken keresztül, akár az ő ígéreteinek beteljesülésével. És ebben, ahogyan imádságba belépsz az egyiptomi történetbe, kezdj el beszélni ott Jézussal, és nézz fel rá a hitnek a szerzőjére és beteljesítőjére, aki az előtte álló gyalázattal és szenvedéssel nem törődve belelépett a világ megváltásába. Azért, hogy ő legyen elszakított, és ne te, hogy a magányt, az egyedüllét magányát, a bezártságot, azt ő hordozza, és te már vele hordozhast, hogy megenged, hogy ő melléd lépjen, akár egyedül vagy, akár küzdelmekkel vagy. Hogy a te életedet már ne a fájdalom uralja, hanem a hozzávaló tartozásnak az öröme, aki megszabadít, aki vigasztal. Isten megtapasztalható valóság volt Jézus életében. És adta magát, adta jeleit, adta gondviselését, és adott embereket is. Adott embereket Jézus mellé, akik az ő eszközei voltak. És te is kaptál egy szűkebb családot, és kaptál az ő fia által egy lelki családot is. És éld meg ennek az ajándékát. És legyen ez az időszak lehetőség arra, hogy felhívod egy-egy testvéredet, vagy egyet, és megosztod azt, hogyha nehézségben vagy. Személyesen, hogyha egy-egy sétára elmentek a lakótelepre, vagy a környékre, Isten eszközként akar használni minket egymás életében, és ezáltal megtapasztaljuk, hogy a Krisztus testének megtartó ereje van az övéinek az életében. Hiszen a félelem természetszerűen befelé fordít minket, és a történeten keresztül Isten mégis kifelé akar minket fordítani, kifelé maga felé, és kifelé egymás felé. Tehát nem arról van szó, hogy nem lehet félni. József is félt. Nem arról van szó, hogy nem lehet aggódni. József is aggódott. De mégis képes volt meghallani az Istennek a szavát, és képes volt engedelmeskedni annak. És hadd fogalmazzak így, hogy amikor meglátogatta őt Isten, akkor nem ragadt bele saját magába. És ahogy készültem így, ez a szívemre nehezedett, hogy ez annyira fenyeget ma bennünket. Hiszen kényelem szerető és önközpontú kultúránk és a bűn gravitációjában élő szívünk önmaga bálványává lehet. Mert nem csak akkor tudunk magunk körül forogni, amikor jólétben vagyunk, hanem amikor próbákban, nehézségekben vagyunk. Akkor is magunk körül foroghatunk, akkor is vizsgáljuk magunkat, analizáljuk helyzetünket, és közben elfelejtjük, hogy kicsoda a mi Istenünk, akit nem irányíthatunk, akinek nem mondhatjuk meg, hogy mikor, hogyan szabadítson meg, és ezért a magunk kezébe vesszük az irányítást, magunk leszünk a magunk megmentőivé és magunk szabadítóivá. És nem azzal van a baj, hogy megvizsgáljuk magunkat és a helyzetünket, gondolkodó emberek vagyunk, tervező emberek vagyunk. Ez jó és szükséges. A baj a szívünkben van. Ugyanis miközben elhisszük azt, hogy a sötétségben, mivel nem látjuk azt, hogy Isten munkálkodik, ezért elhisszük, hogy ő nem is munkálkodik. Elhisszük azt, hogy magunkra vagyunk hagyva. És rejtsük el most a szívünkben, rejtsük el az elménkben, hogy nincs az a sötétség, nincs az a helyzet, amiben ne tudna és ne akarna az Isten az ő kegyelmével jelen lenni. Álljunk rá arra, ahogyan ő jelen volt az ő fiának az életében, hogy amikor félelem és bizonytalanság vesz körbe minket, ez erőforrásá lehessen számunkra. És ahogyan ránézünk, ahogyan a testvéreinkre nézünk, mint Isten eszközére, eközben egy harmadik irányban is bátorítani akarja a szívünket Isten, arra, hogy nézzünk a nagy történetre rá, ahogyan a mindennapi eseményekben akkor és ott valami más is történt, Isten párhuzamosan munkált egy nagy történetet. Ez a nagy történetet munkáló Isten ma is munkálkodik, ma is életeket ment. Engedjük, hogy Isten kiléptessen a saját történeteinkből. Nyíljon meg a szívünk az ő nagy történetének a befogadására. Hiszen ahogy akkor és ott az ő fiának a megmenekülésében embereket használt fel, ugyanúgy ma is embereket használ fel életmentő munkájában. Téged és engem hív arra, hogy miután megerősödtünk az ő lehajló szeretetében és kegyelmében, mi legyünk az ő eszközei mások életében, legyünk kezei ott, ahol családon belül vagy kívül segítségre van szükség, legyünk lábai ott, ahol valaki vagy lelki, vagy fizikai értelemben, de nem tud kilépni a saját életteréből. És milyen jó lenne, ha úgy ébrednénk, hogy Uram, ki mellé akarsz ma odaállítani? Hogyan akarsz ma a te szereteted eszközeként használni másnak az életében? És ez segít bennünket, hogy a nagy tervnek, a szemlélésének a részese legyünk, nem csak a szemlélésének, hanem a valóságának a részesei legyünk, segít minket abban, hogy ne magunk körül forogjunk, hogy az ördögnek a hazugsága ellen menjünk, hogy te vagy a világ közepén, rólad szól a világ, nem rólad szól a világ. Jézus Krisztusról szól a világ, minden reánézve teremtetett. Hát éljünk ebben, ne engedjük magunkat az ördög által, meg a bűn által, sérültségeink által magunk köré csavarni. Engedjük az Istennek, hogy kiléptessen minket saját magunkból, és ráfordítsa önmagára, és az ő tervére fordítsa a mi szívünket és figyelmünket. Megjelent az Isten üdvözítő kegyelme, és örömhírez minden időben. Ragadja meg a szívünket az a szeretet, amellyel Isten az üdvösségünket és a világ helyreállítását munkálja a legsötétebb időben is. Akkor is, ha nem értjük, akkor is, hogyha nem látjuk a sötétség leple által letakart helyeken a kegyelemnek az erő megnyilvánulásait. Higgyük el, hogy nem vagyunk egyedül küzdelmeinkben. Hívjuk és várjuk újra és újra a Szent Lelket, hogy jelentse ki nekünk azt az igazságot, amit akkor és ott a fia is megélt, hogy az Isten jelen van a sötétségben. És nyissuk meg a testvéreink előtt a mi szívünket, a mi helyzetünket, a mi nehezeinket, mert Isten egymás életében is eszközként akar használni minket. Legyen erőforrása ez a három irány. Isten jelen van saját szavaival, jelen van akár családtagokon, testvéreken keresztül is a mi életünkben, és ő az, aki formálni akarja a mi látásmódunkat az ő nagy tervére nézve, hogy ránézve éljük a mi életünket. Engedjük, hogy megerősítse ma a mi szívünket az Úr, és az ő azáltal, hogy a mi tekintetünket önmagára emeli. Ő a sötétségben is kegyelmesen munkálkodó, terveit szövögető Úr, aki elhozza a szabadítást, aki megvigasztal, és ő az, aki ezt az ő szentje által, Jézus Krisztus által teszi. Legyen így. Ámen. Imádkozzunk. Urunk, hálával állunk meg előtted, hogy te akkor is munkálkodsz, amikor mi nem látjuk, akkor is, amikor a legnagyobb sötétség takarja a mindennapokat, te Te jelen vagy. És köszönöm, hogy ebben akarod erősíteni és formálni a mi szívünket. Hogy amikor ezekben a helyzetekben elhisszük azt, hogy te nem vagy jelen, és egyedül vagyunk, akkor belépsz, és azt mondod, hogy az én fiam életében is jelen voltam, hogy ne lennék veled is. Urunk, szeretnénk egészen mélyen megnyitni ennek a valóságának magunkat, hogy írd át a sebeinket, írd át a mi szívünk kételjeit és hitetlenségét. Ahogyan te akkor is ott megmutattad a szülőkön, embereken keresztül, a szavaidon keresztül, a gondviseléseden keresztül, ígéretek beteljesedésén keresztül, hogy te élő, üdvöt munkáló, helyreállítást végző Úr vagy. Hadd mossa át a mi szívünknek a legmélyebb rétegét is, hogy ez ma is így van, mert te tegnap és ma mindörökké ugyanaz vagy. És Uram, hadd engedjük azt, hogy te kifelé fordítsd a mi szívünket. Hadd figyeljünk rád, hadd emeljük rád, Jézus, a mi tekintetünket, hogy te tudod azt, hogy miben vagyunk. Te, aki menekült lettél a tieid között, a világon, ahová megérkeztél, menekültként kezdted az életedet, sötétségre ítélve. Te tudod azt, hogy mi az, amikor, milyen az, amikor mi menekülünk, amikor mi vagyunk félelmek és bizonytalanságok között. És a te szent lelked által hadd nyíljon meg a mi szívünk, és jelensd ki a te igazságodat, hogy hogyan vagy te jelen, hogyan akarsz jelen lenni, hogyan akarsz erőforrássá lenni számunkra a mindennapokban, amikor nem látunk, amikor csak tapogatózunk, amikor félünk. Urunk, a te szent lelkeddel jöjj, és ott most a képernyők előtt is, akik ülnek és hallgatják, hallgatja a te néped, a te ígédet, jöjj és légy erőforrás szent lélek, aki munkálod ennek a valóságát, hogy te a te kegyelmed, üdv tervét mai napig végzed. Te mai napig életmentő Úr vagy. És menjsd meg, Uram, a mi szívünket újra és újra, a saját magunk körülforgástól, menjsd meg a bűntől, menjsd meg magunktól, fordítsd oda a mi szívünket a te szereteted gyógyítására, és arra, hogy ebből a szeretetből kifelé tudjunk adni és élni. És Uram, így kérlek, hogy hadd legyen a te néped így kinyújtott karrá, ott, ahol van, akár itt a lakótelepen, akár Budafokon, akárhol él a te néped, most kicsit szétszórva, de hadd legyünk ott sóvá és világossága azáltal, hogy belőled és rád nézve élünk. És áld meg, Uram, így a te egyházadat is, munkáld a te igazságodat, hogy te sötétségben is világosságot munkáló Úr vagy, a te kegyelmedet és szereteted munkálod. Hadd legyen a te egyházad is, a te szíved szeretetének a hordozója és megélője ebben a világban. És kérlek, Uram, hogy a járványhelyzetben is hadd éljék meg, akár kórházi dolgozók, akár pedig a betegek, hogy akármilyen sötét van, akármilyen félelem és fájdalom, te valahogy mégis a te kegyelmed szikráit valóságá teszed, és ez hat fakasszon, Uram, életet sokaknak a szívében. És együtt valljuk meg a te nevedet, hogy te Úr vagy, és együtt mondjuk el a tanult imádságot, Jézus, amit tőled tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vidd minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen.